Kitüntető figyelem. Az államfő nem ért egyet az ünnepi díjakra előterjesztett kormányzati névsorral, de aláírta. Hóviharok és hóviharok. Súlyos károkat okozott a tavaszi tél, közben országszerte nőtt a bel- és árvízi veszély. Milosevicet Belgrádban temetnék, de a családtagok ellen elfogató parancs van érvényben, és nincs amnestia. Kátyúk helyett dugók, a kátyúk ellen. Budapesten a havazás ellenére is megkezdték az útfelújításokat. Jó estét kívánok! Ritkán fordul elő, hogy az államfő kifejezze egyet nem értését az állami díjakra felterjesztettek névsorával kapcsolatban. Sólyom László most eltért a közjogi megszokástól. A köztársasági elnök szerint március 15-e alkalmából a kormány olyanokat is javasolt állami kitüntetésre, akik az alkotmány értékrendje alapján nem támogathatók. Sólyom László most az Alkotmánybíróságtól vár választ arra a kérdésre, hogy az államfő meggyőződése alapján megtagadhatja-e a kitüntetés adományozását. Az elnök hivatalának tájékoztatása szerint az államfő eredménytelenül próbált javaslat módosítást kérni a kormánytól és a miniszterelnöktől. Sólyom László ugyanakkor nem tehetett mást, fenntartásai mellett aláírta az idei névsort.
A rendszerváltás óta több száz elismerést adott át az aktuális államfő az éppen kormányzó kabinett tagjai vagy a miniszterelnök javaslatára. Sólyom László szerint az idén a jelöltek között többen is vannak, akiknek kitüntetése az alkotmány értékrendje alapján nem támogatható. Ilyen indokot azonban nem tartalmaz az alaptörvény, az államfő csak akkor tagadhatná meg az aláírást, ha azzal az állam demokratikus működését veszélyeztetné.
Amiről az Alkotmánybíróságnak döntenie kell, az valójában az a kérdés, hogy olyan alkotmányos értékek, amelyek kifejezetten nem szerepelnek az alkotmányban, lehetnek-e alapjai egy köztársasági elnöki megtagadásnak, kitüntetés vagy egyéni kegyelem esetében.
Az államfő neveket nem említett, de a híradó megerősített információi szerint három személy ellen emelt kifogást. Egyikük Marjai József rendszerváltás előtti miniszterelnök helyettes, a másik Fekete János, a Nemzeti Bank szintén rendszerváltás előtti alelnöke, a harmadik pedig Mosonyi Emil akadémikus. Az ő nevéhez fűződik az egykor jelképessé vált Bős Nagymarosi gát. A híradó megkereste az érintetteket, de ők nem kívántak nyilatkozni. Az államfő kifogásai ellenére mindhármuk kitüntetését aláírta. A kormány szóvívő szerint Sólyom László konkrét tartalmi vagy szakmai kritikát nem fogalmazott meg. A kitüntetések ügyében pedig az apparátus most is úgy járt el, ahogy az elmúlt 15 évben.
A kormány azt teszi, ami a dolga. Jelölnek bizonyos embereket Széchenyi díjra, Kossuth díjra, állami kitüntetésekre, a különböző bizottságok, ezek többségében egyébként például a Kossuth díj bizottságban Kossuth díjasok ülnek, a Széchenyi díj bizottságban Széchenyi díjasok ülnek, akik javaslatot tesznek ezekre a díjazottakra. A kormány ezt lényegében tolmácsolja a köztársasági elnök felé, aki pedig az eddigi gyakorlat legalábbis az volt, hogy ezeket elfogadván aláírja.
Az Alkotmánybíróság sürgőséggel tárgyalja az államfő kérelmét, azt azonban nem tudni mikor. Az biztos, hogy a testület állásfoglalása a március 15-i kitüntetéseket már nem befolyásolja.
Tetőket rongált meg és fákat csavart ki az orkán erejű szél Vas megyében, Hajdú-Biharban, Borsodban és Szabolcsban. Boldogkővár alján szünetelt a tanítás, mert a vihar miatt nem volt áram. Nyíregyházán egy négytagú család lett rosszul, amikor a szél visszanyomta a gázkazánból a szénmonoxidot. Az ítéletidő miatt Nádudvaron abba hagyták a belvíz szivattyúzását, mert a víz ráfagyott a csövekre.
A Boldogkőváraljai iskolában kabátban próbálják a március 15-i műsort a diákok. Reggel ugyanis nem tudtak fűteni az iskolában.
Reggel bejöttem az iskolába, és tanárai mondták, hogy nem kell jönni, mert nincs áram.
Az iskolában rendkívüli szünetet rendeltek el.
Hajnali órákban állt le az áramszolgáltatás, és onnantól kezdve a gázfűtés nem volt használható, hiszen a gázfűtéshez az áram az elengedhetetlen.
Bár az áramszolgáltatás már helyreállt Boldogkővár alján, most inkább a viharos erejű szél okoz gondot, amely egyre nagyobb hóbuckákat emel a település felé vezető úton.
A Borsod megyei Alsó Zsoltán egy ház falát döntötte ki a csaknem 100 km/órás szél. A tűzfal rádölt egy melléképületre. A Hajdú-Bihar megyei Nádudvarban az ítéletidő miatt a településen abba hagyták a belvíz szivattyúzását.
Ráfagy a, tulajdonképpen a víz a csövekre, és emiatt most abba kellett hagynunk, fel kellett függeszteni. És amit hetekkel ezelőtt folyamatosan végig sikerült elhárítanunk, az most újra kezdődik, ahogy elnézem az időjárásunkat.
Vas megyében kémények dőltek le a nagy szélben, amely több háztetőt is megrongált. Sárváron villanyvezetékek szakadtak le, több helyen kidőlt fa zárta el az utat.
Újabb 10 000 hektárral nőtt az országban a belvízzel borított terület nagysága. 239 000 hektár van víz alatt. A csapadékos időjárás miatt a következő napokban tovább romolhat a helyzet. Árvízvédelmi készültség 906 kilométeren van érvényben. A Balaton déli partján nyaralókat és üzleteket öntöttek el a hullámok, de kiköltöztetni senkit nem kellett. Balaton Lellén, Bogláron és Fenyvesen a legkritikusabb a helyzet.
Méteres hullámok és homokzsákok. A helyiek nem szoktak hozzá ehhez a Balaton lellei látványhoz.
A víz az hömpölygött kifele onnan a Balaton, hát ugye mert olyan szél fújt, hogy itt méteres hullámok voltak, és hordt egyre kifele a vizet, és egész területet elárasztottak.
A vizet folyamatosan szivattyúzzák az elöntött területekről.
Egyfolytában dolgozunk, a katasztrófa védelem tűzoltóság, a városüzemeltetési szervezetünkkel, egy olyan 30-35 ember dolgozik kint a területeken, szivattyúkkal, gátátvágásokkal próbáljuk a vizet valamilyen formában visszaterelni a Balatonba.
A viharos erejű szél folyamatosan hordja a vizet a tópartjára. Itt Balaton Lellén megközelítőleg 3 hektár van víz alatt.
A szakemberek azt mondják, tehetetlenek, amíg el nem áll a szél. Szegeden az alsó rakpartot kellett lezárni a Tisza áradása miatt, belvíz miatt pedig az országban eddig 176 embernek kellett elhagyni a házát. 239 000 hektár van víz alatt, és az elöntött területek nagysága a következő napokban tovább nőhet.
A talaj telített, és várható további csapadék is. Ez mind abba az irányba hat, hogy a területre lehullott, illetve lehulló csapadék össze fog gyülekezni a területen, és hát ott belvizet fog képezni.
Jelenleg 9 szakaszon harmadfokú, 31-31 szakaszon pedig másod, illetve első fokú a belvízvédelmi készültség.
Hófalakat emelt a szélvihar Borsodban, a havazás miatt megbénult a forgalom a Délalföldön is. Szegeden válságstávot hívtak össze a rendkívüli időjárás miatt. A városban egész napos forgalmi dugó volt. Békés megye több települését pedig személyautóval nem lehet megközelíteni.
A Délalföldön nagyjából 10 kilométerenként autók és kamionok csúsztak az árokba. Az erős szél 10-15 cm-es havat hordott az utakra.
Nagyon rosszak, nem igazán takarítják. Nem, tehát nagyon-nagyon rosszak. Alig lehet menni 20-30-al.
A viharos szél és a hófúvás miatt a vonatok és a buszok órákat késtek.
Nincs takarítva félpályás a kétpályás út is, tehát alapjára véve káosz van az úton. A személykocsik nagy önbizalommal mennek, és fel az árokba van.
Nem csak a hó mennyisége, hanem a hóátfúvások is jelentősen nehezítik a közlekedők helyzetét. Egyes szakaszokon már egyáltalán nem látható az aszfalt.
Miskolcon délután gyakorlatilag megbénult a tömegközlekedés, több busz elakadt. Borsod megyében 3 út járhatatlan a hóátfúvások miatt. Jégpáncél van az utakon, ezért rendszeresek a koccanások. Több kamion keresztbe fordult.
Egy héttel a csillagászati tavasz kezdete előtt csaknem mínusz 30 fokot mértek a svájci hegyekben. 100 éves hidegrekord dőlt meg mínusz 26 fokkal a németországi Zugspitzén. Ítéletidő tombol Romániában is. Bukarestben egy kisfiú meghalt, 2 kislány pedig megsérült, amikor a viharos szél rájuk döntött egy fát. A román közutakon csak úgy, mint Szerbia, Montenegróban és Koszovóban a havazás okoz komoly fennakadásokat. Külföldi befektetők gyengítik a forintot, jönnek majd a részletek, nézzük a további kiemelt témákat röviden. Miloševićet Belgrádban temetnék, de a családtagok ellen elfogató parancs van érvényben. Kátyuk helyett dugók a kátyuk ellen, Budapesten a havazás mellett is megkezdték az útfelújításokat. És több kiállítás képei, az MTV megörökíti az itthoni és a határon túli múzeumok kiállítási anyagait. Egy holland orvos szerint Slobodan Milosevic szándékosan mérgezte magát egy még decemberben vett vérmintában, ugyanis olyan szerek nyomait találták, amelyek semlegesíthetik a vérnyomás csökkentő orvosságok hatását. A vizsgálatot akkor azért végezték el, mert a kezelés ellenére sem csökkent a volt jugoszláv elnök vérnyomása. Családja és hívei szerint a hágai orvos hazudik, mert Milosevic sosem akart öngyilkos lenni, éppen ellenkezőleg mindenáron be akarta bizonyítani saját igazát, valamint azt, hogy a Nemzetközi Bíróság szerinte törvénytelenül működik.
Egy holland orvos két hete megvizsgálta a volt jugoszláv elnököt, mert annak vérnyomása a gyógyszerkúra ellenére nem csökkent. Donald Ühes rifampicint talált a vérmintában, ami egy rendkívül erős antibiotikum a lepra és a TBC kezelésére. Ez a gyógyszer arra is alkalmas, hogy semlegesítse a vérnyomás csökkentő orvosságokat. Az orvos szerint a volt vezető ezzel az önmérgezéssel akarta elérni, hogy Moszkvába mehessen gyógykezelésre. A szabadságot Milosevicnek elnevezésű szervezet szóvivője szerint ez hazugság.
Tudjuk, mit mondott a halála előtti este Milosevic a belgrádi barátainak, hogy soha nem fut el a bíróság elől, hanem lerombolja azt. Abszurd feltételezés, hogy megmérgezte volna magát.
Milosevic ügyvédje bejelentette, hogy a volt jugoszláv elnököt Belgrádban kívánják eltemetni. Zdenko Tomanovics a Híradó kérdésére azt mondta, hogy a szertartáson részt vesz majd Milosevic felesége és fia is, akik ellen elfogató parancs van érvényben Szerbiában.
Elintézzük, hogy ott legyenek a temetésen, ami azért lesz Belgrádban, mert a Szerbia fővárosa, és Milosevic Szerbia és Jugoszlávia elnöke volt.
A szerb hatóságok attól tartanak, hogy a belgrádi temetés túlontúl felkorbácsolhatja a kedélyeket a Balkánon, hiszen Szerbia most nem csak egykori vezetőjét vesztette el, de lehet, hogy hónapokon belül meg kell válnia Montenegrótól és Koszovótól is. A Milosevic per egyébként holnap folytatódott volna itt, a hágai nemzetközi törvényszéken. A tárgyalást valószínűleg megnyitják, aztán örökre berekeztik a vádlott halála miatt. A Híradót Szederkény Olga tudósította Hágából.
Marko Milosevic Moszkvában temetteti el apját, ha Belgrádban nem garantálják anyja biztonságát. A jelenleg Oroszországban élő Mirjana Markovic ellen ugyanis elfogató parancs van érvényben, és valószínűleg letartóztatják, ha elmegy a temetésre. Ügyvédje kérelmezte az elfogató parancs visszavonását, Boris Tadic elnök azonban kijelentette, nem tervezi, hogy amnestiát ad az özvegynek. Slobodan Milosevic fia hozzátette, apja után nem akarja anyját is elveszteni, ezért inkább Oroszországba viszi a volt elnök holttestét. Törvényesnek nevezte tettét az az iraki bíró, aki 1982-ben halálra ítélt 148 síitát. A férfiakat a Saddam Hussein elleni merénylettel vádolták. Al-Bandar ellen a volt diktátorral és hadtársával együtt folyik per a kivégzések miatt Bagdadban. A Saddam pen 16. napján 3 vádlottat hallgatott meg a bíróság. Kiskapu, de szélesebb, mint volt. Franciaország fokozatosan és korlátozottan ugyan, de megnyitja a munkaerőpiacát az Unió új kelet-európai tagállamai előtt. A francia kormányfő egy televíziós interjúban védelmébe vette az új foglalkoztatási törvényt, amely ellen ma Toulouse-ban tiltakoztak a diákok.
Több francia városban már napok óta tiltakoznak az egyetemisták az új foglalkoztatási törvény ellen. Az ugyanis lehetővé tenné, hogy a munkáltatók 2 éven belül indoklás nélkül megváljanak a 26 év alatti alkalmazottaiktól. A francia miniszterelnök azonban egy televíziós interjúban kiállt a jogszabály mellett. Dominique de Villepin ugyanakkor bejelentette, hogy Franciaország fokozatosan megnyitja munkaerőpiacát a kelet-európai munkavállalók előtt. Ez kezdetben azokra a szakmákra vonatkozik majd, amelyekben általában nehéz munkaerőt találni. Az Unió 15 régi tagállama közül Írország, Nagy-Britannia és Svédország már a bővítéskor megnyitotta munkaerőpiacát. Finnország, Portugália és Spanyolország pedig májustól tervezi ezt a lépést. A többi nyugat-európai kormánynak május 1-jéig kell döntenie a kérdésről, de Ausztria, Belgium és Németország már biztosan meghosszabbítja a korlátozásokat.
Elmaradt a ma reggelre hirdetett kétórás figyelmeztető sztrájk a paksi atomerőműben, de a sztrájk készültség még nem szűnt meg. A műszakos dolgozók érdekvédelmi szervezetének elnöke szerint a munkáltató megfenyegette a sztrájkra készülőket, hogy felelősségre vonják őket, ezért vették fel a munkát. Az atomerőmű képviselői azonban azt mondják, azért nem sztrájkolnak, mert az érdekvédők miatt elmaradt a bértárgyalások második fordulója, így az nem lett volna jogszerű. A dolgozók 15%-os bérfejlesztést követelnek, az atomerőmű 4,5%-ot adna. Idehaza több mint 3 éve nem volt ilyen magas szinten a fogyasztói bizalom, ez áll a GKI felmérésében. A fogyasztók a következő 12 hónapban jelentős javulásra számítanak, saját pénzügyi helyzetükben és az ország gazdasági helyzetét is jobbnak látják, mint egy hónappal korábban. A KNTH Bank új felmérése szerint mérsékeltebben nőnek a vállalkozások közterhei, javul a gazdaságpolitika és könnyebb hozzájutni az uniós támogatásokhoz. A délelőtti átmeneti erősödés után ismét gyengült a forint, délután 5 órakor már 264 forint volt az euró árfolyama a bankközi devizapiacon. A reggeli nyitás óta 6 forintot drágult az uniós pénz. A régióban sem a zloty, sem a cseh korona nem gyengült ilyen mértékben. Az elemzők szerint a forint árfolyamát most szinte kizárólag a külföldi befektetők mozgatják. A kereskedők kemény hétre számítanak, és azt valószínűsítik, hogy ha az euró eléri a 270-es határt, az árfolyam védelme érdekében beavatkozik a jegybank. A forint gyengülésére a monetáris tanács jövő hétfői ülésén várhatóan kamatemeléssel reagál majd. Magyarországnak higgadt egyik lépésről a másikra történő gyorsuló fejlődése van szüksége, ezt mondta Szarvason a szocialista Kis Péter. A kancellária miniszter szerint ezt kizárólag befektetésekkel lehet elérni, ehhez pedig fejleszteni kell. Az egyik legfontosabb feladatnak azt nevezte, hogy minden határátkelő helyhez autópálya vezessen, illetve azt, hogy a nagyvárosokat legalább gyorsforgalmi úton lehessen megközelíteni. A kormány eladósította az országot, mondta Pokorni Zoltán Csornán. A Fidesz alelnöke szerint a Medgyessy Gyurcsány kormány 4 év alatt annyi hitelt vett fel, mint az elmúlt rendszer 3 évtizede alatt összesen. A politikus azt mondta, ennek ellenére nem jutott pénz sem az óvodákra, sem az iskolákra, és az öreg otthonokra sem, az autópálya építés pedig 4-szer annyiba kerül, mint 4 évvel ezelőtt. Az SZDSZ egészségügyi miniszter jelöltje Molnár Lajos, a MÁV kórház vezetője. Horn Gábor kampányfőnök elmondta, a liberálisok a választások után feltételül szabják a koalíciós tárgyalásokon, hogy megkapják az egészségügyi tárcát. Molnár Lajos azt szeretné, hogy a betegeknek legyenek kórházaik, jó egészségügyi ellátásuk, biztosítójuk, mert csak így szűnhet meg a hálapénz is. 27 MDF-es képviselő jelöltet fenyegetéssel vagy ígéretekkel próbáltak meg rábírni fideszesek a válasz, a visszalépésre állítja Herényi Károly. A Magyar Demokrata Fórum frakcióvezetője elmondta, hogy az érintettek beszámolóit az MDF ügyvédéletét behelyezte, és a párt akkor lép a nyilvánosság elé, ha bármelyik fenyegetés teljesül. A Fidesz nevetséges gyerekes vádaskodásnak nevezte az elhangzottakat. Budapesten a havazás ellenére megkezdték az útfelújításokat. A fővárosi önkormányzat idén 2,5-szer annyi utat készül korszerűsíteni, mint tavaly, így a munkák az összes kerületet érinthetik.
Ekkor volt a dugó délután a fővárosban. Az autósok csak lépésben tudtak haladni a pesti alsó rakparton. Az egyik sávot ugyanis lezárták, hogy előbb kicseréljék az előregedett csöveket, majd felújítsák az utat. Ez már a gyári út. Itt először a szegélyeket cserélik.
Kiszedjük, bebetonozzuk, visszarakjuk a jó szegélyköveket és kifogásszuk.
A fővárosban most egyszerre 34 helyen dolgoznak. Az év végéig összesen 200 kilométernyi utat újítanak fel. Itt látják a munkálatok első szakaszát. Megújul a pesti alsó rakpart, a Gyáli és a Cinkotai út egy része, de dolgoznak a 15., a 3. és a 22. kerületben is. A munkát 5 szakaszban végzik.
Az útfelújítást hozzá kell igazítani a 4-es metró beruházásához, a 2-es metró felújításához, a nagykörúti villamos infrastruktúra felújításához, de még a Diák-szigethez, a Hungaroring eseményeihez, a Forma 1-hez.
A munkálatokra több mint 21,5 milliárd forint jut.
A tervek szerint május végén fejezik be a munkát, ha viszont így fog havazni, mint ahogyan most is, könnyen lehet, hogy csúszik majd a felújítás. A Híradót Balla Györgyi tudósította.
Nem egy kiállítás képei, hanem jóval több múzeumi tárlat nyílik a Magyar Televízió képernyőjén. Az 50 éves MTV a közeljövőben megörökíti az itthoni és a határon túli múzeumok kiállítási anyagait. A felvételek az interneten és a DVD-n is megjelennek.
5 perc, legfeljebb ennyi ideig néznek egy-egy festményt vagy szobrot a múzeum látogatók. Az MTV műsorában azonban részletes elemzésre is lesz idő.
Nagyon fontos, hogy a múzeológus szakértő, illetve az esztétikához, magához, a műhöz értő szakértő szem tegye hozzá azokat a fontos mondatokat, amelyekkel másképpen lesz élvezhető a műalkotás.
A múzeumok kincseit a legmodernebb nagy felbontású technikával rögzítik. Ráadásul nem csak az állandó tárlatokat, hanem a raktári anyagokat is.
Nem lehet fölcserélni a múzeum látogatást sem könyvvel, sem képpel. Kiegészíteni lehet, bővíteni az ismereteket, vagy fordítva fel kell tenni az érdeklődést, hogy valaki lássa az eredetit.
A Magyar Televízió egyes csatornája a közkedveltebb műveket mutatja be, az M2 pedig a hosszabb filmeket. A múzeumi tárlatok megjelennek majd az interneten és DVD-n is.
Ez volt a Híradó hétfő este. Nézzük még egyszer a kiemelt híreket röviden. Kitüntető figyelem, az államfő nem ért egyet az ünnepi díjakra előterjesztett kormányzati névsorral, de aláírta azt. Hóviharok és hóviharok, súlyos károkat okozott a tavaszi tél, közben országszerte nőtt a bel- és árvízi veszély. Miloševićet Belgrádban temetnék, de a családtagok ellen elfogató parancs van érvényben, és nincs amnestia. Kátyúk helyett dugók, a kátyúk ellen Budapesten a havazás mellett is megkezdték az útfelújításokat. Már is jönnek a sporthírek, aztán szokás szerint időjárás jelentés tekintettel a holnapra és az ünnep várható időjárására. Aztán Híradó a műsor után persze legközelebb 23-25-kor, tehát 12 tájban. Én várom majd önöket, addig is jó szórakozást, szép estét kívánok, viszontlátásra!
Figyelem, ma korábban 3:40-kor kezdődik az este. Jó estét kívánok! Erőpozícióban az egészségügy, Magyar Életerő és Gyermekvállalása programja a Fidesz egészségügyi felelősének Mikola Istvánnak. Több biztosítót és magántőkét is szeretne az egészségügyben a liberálisok egészségügyi miniszterjelöltje Molnár Lajos. Mindketten itt lesznek este. És a közíró Debreceni József ma kijelentette, hogy ő közszereplőnek tekinti magát, és róla minden adat nyilvánosságra hozható, ami a történeti levéltárban fellelhető. A levéltár 10 nap múlva bizonyítékot ígér, hogy rágalmazták Debrecenit, vagy igazak az őt ért vádak. 10 nap múlva minden kiderül. Ma tehát korábban kezdünk, 3:40-kor várom önöket.
Az este naponta 40 perc, nekünk van időnk a lényegre.
Az este a Magyar Televízió Pulitzer-díjas magazinja.
Digitális TV csatorna most havi 3.990 forintért. 0640 150 150. UPC Direct. Nézzük a minőséget.
Hild Imre vagyok, az OTP Életjáradék ZRT vezérigazgatója. Ha életjáradékban gondolkodik, ragaszkodjon a biztonsághoz.
Az igazit nálunk találja.
OTP Életjáradék. Éljen vele 0640 366 600.